Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány elfogadta a kereskedők javaslatát, és úgy döntött, hogy az üzemanyagárának referencia értéke a szomszédos országok üzemanyagárának átlaga lesz, jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a kormányülést követő sajtótájékoztatón. Elmondta, a kormány szerdai ülésén áttekintette az üzemanyagárakat, és megállapította, hogy a jelenlegi csökkentésekkel a magyar üzemanyagárak elérték a szomszédos országok átlagát. Nagy Márton hangsúlyozta, az elmúlt hetekben az üzemanyagkereskedők alkalmazkodtak a kormány kéréséhez, és szerdán reggel is árcsökkentést jelentettek be. Eszerint péntektől a 95-ös benzin átlagára 616 forintra, a gázolajé pedig 607 forintra mérséklődik. Ez azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára az áprilisi csúcshoz képest 34 forinttal 5%-ot meghaladó mértékben csökkent. A gázolajára a februári csúcsértékhez viszonyítva 54 forinttal 8%-ot meghaladóan csökkent, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Az elmúlt években a kormány egyik legfontosabb célja az volt, hogy segítse a kis településeket, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára Taktaharkányban, ahol a taktaharkányi szivárvány óvoda és bölcsöde bővítési munkálatait tekintette meg. A kormány mindezt azért teszi, hogy az ilyen településeken élők is megfelelő színvonalon tudják igénybe venni az állam és az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat, emelte ki Zsigó Róbert. Megjegyezte, ennek a segítségnek a része a családok támogatása is, melyet azért tesznek, hogy minél több fiatal gyerekes család telepedjen le vidéki településeken, vagy maradjon ott és ott nevelje gyermekeit. Zsigó Róbert kifejtette, a kormány 2010-ben családbarát fordulatot hajtott végre, és olyan intézkedéseket hozott, amelyekkel az volt a célja, hogy minél több vágyott gyermek megszülethessen. Hozzátettem, ezen cél eléréséért az elmúlt 11 évben a kormány több mint 30 családtámogatási intézkedést hozott, és kiemelte, a gyerekek után járó adókedvezmények és az otthonteremtési támogatás mellett a bölcsödefejlesztési program is nagyon fontos a családok támogatására. Az átfogó stratégiai partnerség elmélyítéséről és megerősítéséről, valamint Szerbia és Kína közös jövőjének építéséről írt alá közös nyilatkozatot Belgrádban Alekszandar Vučić szerb és Xi Jinping kínai elnök. A szerb és a kínai küldöttség tagjai további 28 együttműködési és egyetértési megállapodást írtak alá, melyek az infrastruktúra, a kereskedelem, a tudomány, a környezetvédelem, a kultúra és a sport területét érintik. A két elnök közös sajtótájékoztatóján elhangzott, a felek tisztelik egymást és közösen képzelik el jövőjüket. A történelem elferdítésére vagy elfelettetésére irányuló kísérletek megakadályozásának fontosságát hangsúlyozta Vlagyimir Putyin orosz elnök abban az üzenetében, amelyet a náci Németország feletti győzelem 79. évfordulója alkalmából a fákországok vezetőihez és polgáraihoz intézett. Fontos ápolni és továbbadni az elkövetkező nemzedékeknek a barátság és a kölcsönös segítségnyújtás dicsőséges hagyományait, amelyek segítettek apáinknak és nagyapáinknak, hogy becsülettel álljanak ellen a nehéz katonai próbatételeknek, és leverjék a nácizmust, mondta Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök a nagy honvédő háborúban aratott győzelem 79. évfordulója alkalmából üdvözölte Örményország, Azerbajdzsán, Fehér Oroszország, Kazasztán, Kirgizisztán, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Abházia és Dél-Oszétia vezetőit, valamint Georgia és Moldova népét. Tematikus bélyeggel ünnepli Korda György 85. születésnapját a Magyar Posta. A Magyar Posta által szerdán kibocsátott bélyeg újdonságot Benedek Imre tervezte Zsólyomi Norbert fotójának felhasználásával. Az első napi bélyegzőn a Korda 85 és a születésnapi koncert show felirat látható, közölte a Magyar Posta ZRT az MTI-vel. Az énekes dalszerző múzsájával és feleségével Balázs Klárival látható az 5000 példányban kiadott bélyegíven, amelyet szerdától a Fila Postán és a Magyar Posta webáruházában lehet megvásárolni. Korda György 86. születésnapja alkalmából május 11-én a Papp László Budapest sportarénában lép fel. Végül az időjárásról. Délen, délkeleten növekedhet meg gyakrabban a gomoly felhőzet, és itt helyenként zápor egy-egy gyenge zivatar is előfordulhat. Észak-északnyugat felé haladva egyre kevesebb lesz a felhő, egyre több a napsütés. Az északkeleti szél több helyen megerősödik, a délutáni órákban 20-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. A pápa katekézise a reményről, mellyel Isten országát és az örök életet várjuk. Ferenc pápa: tanúskodjatok a fiataloknak arról, hogy az örökké tartó szerelem lehetséges. Róma ad otthont a sportról és a spiritualitásról szóló nemzetközi konferenciának.
Pápa katekézise a reményről, amellyel Isten országát és az örök életet várjuk. Több tízezer hívői zarándok jelenlétében tartotta meg Ferenc pápa a Szentpéter téren a szerdai általános kihallgatást, amelynek katekézisében a remény isteni erényéről emlékedett. Megállapította, hogy a mai világnak különösképpen is szüksége van a reményre együtt a türelem erényével.
Nell'ultima catechesi abbiamo incominciato a riflettere sulle virtù teologali. Sono tre: fede, speranza e carità.
A három teológiai erény, a hit, remény és szeretet közül most a remény következik, kezdte beszédét a Szentatya, majd a katolikus egyház katekizmusát idézte. A remény az az isteni erény, amellyel bizalmunkat Krisztus ígéreteibe vetve, és nem a saját erőnkre, hanem a Szentlélek segítségére és a kegyelmére támaszkodva törekszünk a mennyek országára és az örök életre, mint boldogságunkra. E tanítás szerint a remény a szívünkben adódó válasz a végső kérdésre. Mi lesz velem? Mi az életem célja? Mi lesz a világ sorsa? Világos számunkra, hogy a negatív válaszok szomorúságot okoznak nekünk, mert ha nincs értelme az életünk útjának, ha annak elején és a végén nincs semmi, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon miért is kell élnünk. Ebből támad az ember elkeseredettsége, a haszontalanság érzése, ami ellen sokan fellázadhatnak. Én megpróbáltam erényes, bölcs, igazságos, erős és mértéktartó lenni. Hittem is, de mi értelme volt a küzdelmemnek, ha itt minden véget ér. Mert ha hiányzik a remény, az összes többi remény összeomlik, és hamuvá válik. Ha nem lenne megbízható holnap, ha nem lenne világos távlat, csak oda juthatnánk, hogy az erény egy haszontalan erőfeszítés. 16. Benedek pápa tanította, a jelen csak akkor élhető, ha a jövő felől, mint pozitív valóság felől vagyunk bizonyosak. A keresztény ember reménye nem a saját érdemeiből ered. Ha hisz a jövőben, ez azért van, mert Krisztus meghalt, feltámadt, és nekünk adta a lelkét. A megváltás olyan módon adatott nekünk, hogy reménnyel lettünk megajándékozva, mégpedig megbízható reménnyel, amelyre támaszkodva meg tudunk birkózni jelen gondjainkkal.
La speranza è una virtù teologale, non promana di noi. Non è un'ostinazione di cui vogliamo autoconvincerci, ma è un regalo che viene direttamente da Dio.
A remény, tehát isteni erény nem belőlünk fakad, nem egy megáltalkodott önmeggyőzés, hanem közvetlenül Istenből származó ajándék. Pál apostol a keresztény tapasztalat értelmét így mutatja be sok kételkedő kereszténynek, akik nem születtek teljesen újjá a reményre. Ha ugyanis Krisztus nem támad fel, semmit sem ír a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt, azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Mint ha azt mondaná, ha hiszel Krisztus feltámadásában, akkor biztosan tudod, hogy semmiféle vereség és a halál sem örökké való. De ha nem hiszel Krisztus feltámadásában, akkor minden üressé válik, még az apostolok ige hirdetése is. Ám gyakran vétkezünk a remény ellen, folytatta a pápa. Amikor buskamorsággal és nosztalgiával merengünk a múlton, amikor a boldogságra úgy gondolunk, mint valami eltemetett dologra. A remény ellen vétkezünk, amikor elkeseredünk a bűneink miatt, elfeledve, hogy Isten irgalmas és nagyobb a szívünknél, mert Isten mindig megbocsát, hangsúlyozta a pápa. Vétkezünk a remény ellen, amikor az ősz eltörli bennünk a tavaszt. Amikor Isten szeretete többé már nem örök tűz bennünk. A mai világnak nagy szüksége van pedig erre a keresztény erényre, miként szüksége van a türelemre, amely szorosan kapcsolatban áll a reménnyel. A türelmes emberek a jó takácsai. Kitartóan vágynak a békére, és a mindent azonnal akarókkal szemben képesek türelemmel várakozni, és így át tudják vészelni még a legsötétebb éjszakát is. A remény és a türelem együtt haladnak.
La speranza è la virtù di chi ha il cuore giovane.
A remény a szívben fiatalok erénye, mert itt nem a kor számít. Hiszen élnek fényes szemű idősek, akik nyitottak a jövő felé, mint a két bibliai öreg, Simeon és Anna. Ők nem fáradtak bele a várakozásba, és életük utolsó szakaszát megáldotta a messiással való találkozás, akit felismertek a templomba felvitt Jézusban. Micsoda áldás lenne ez számunkra is, vélte a pápa, ha földi zarándokutunk végén mi is örömmel mondhatnánk el, most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, amelyet minden nép színe előtt készítettél. Világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Testvéreim, kérte a pápa, haladjunk előre, és kérjük a kegyelmet, hogy továbbra is reménykedjünk türelemmel. Tekintsük mindig a végső találkozásra, ügyelve arra, hogy mindig az Úr közelében maradjunk, és hogy ezáltal a halál soha, de soha ne lehessen győztes. Menjünk tovább, előre, kérjük az Urat, hogy adja meg nekünk a reménység nagy erényét a türelem kíséretében, zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa. A lengyel zarándokokat köszöntve a pápa a katekézis után tisztelettel gondolt Szent Szaniszló vértanú püspökre, Lengyelország védőszentjére, akire mai napon emlékezik a lengyel egyház. Szent II. János Pál pápa róla írta, hogy Szent Szaniszló a mennyek országából kísérve vett részt a lengyel nemzet szenvedésében és reményeiben, támogatva az ország fennmaradását, különösen is a II. Világháború idején.
L'intercessione di San Stanislao ottenga anche oggi il dono della pace in Europa e in tutto il mondo, specialmente in Ucraina e in Medio Oriente.
Szent Szaniszló közben járására nyerje el ma a béke ajándékát Európa és az egész világ, különösen Ukrajna és a Közel-Kelet, mondta Ferenc pápa, majd szíve mélyéből megáldotta őket.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Ferenc pápa: tanúskodjatok a fiataloknak arról, hogy az örökké tartó szerelem lehetséges. A pápa találkozott az Équipe Notre Dame, vagyis END, együtt nagyasszonyunk dicsőségére közösség nemzetközi felelőseivel, melynek karizmája a házaspárok és családok támogatása. Ez különösen fontos ma, amikor a társadalom a házasságválságát éli. A papok a világiakkal együtt segítsék az ifjú párokat, felelősen építsék a közösségeket, ahol Krisztus lakhat az otthonokban és a családi kapcsolatokban. Terjedőben lévő mozgalom vagytok, több ezer csoport világszerte, sok család, mely igyekszik a keresztény házasságot ajándékként megélni. Ferenc pápa e szavakkal fogadta az apostoli palota könyvtárában az Équipe Notre Dame END együtt nagyasszonyunk dicsőségére közösség nemzetközi felelőseit, elismerve az egyházért végzett értékes munkájukat, mellyel ez a világi mozgalom a ma válságban lévő családokat támogatja. A káros klerikalizmust is segít leküzdeni ez az értékes szolgálat. Az ifjú házasok mellé állnak, hogy ne érezzék egyedül magukat az élet és a párkapcsolat nehézségeiben. Így módon megjelenítik a kilépő egyházat, mely jelen van a helyzetekben, odaáll az emberek problémáihoz, és maradéktalanul fáradozik a ma és a holnap családjainak érdekében. Megőrizni a házasságot valódi küldetés, ami az egész családot érinti, a házasfelektől a gyermekekig, a nagyszülőktől az unokákig. Azt jelenti, hogy megmentjük a lehetséges és örökké tartó szerelem tanúságát, amelyben a fiataloknak nehéz hinniük. Segíteni őket abban, hogy a keresztény házasságot hivatásnak éljék meg, amelynek alapja a szentség kegyelme, vagyis Krisztus szeretete, mely a házastársak szeretetét egészíti ki. Ez sürgető feladat a mai világban, mutatott rá a pápa, hozzátéve, hogy gyakran azt gondolják, hogy a tartós házasság csak az emberek akaratától függ, de ez nem így van. Ehhez képest a házasságban hárman járnak, ahol Krisztus jelenléte a házastársak között lehetővé teszi a haladást, és így az iga átváltozik a tekintetek játékává a házaspár tagjai és Krisztus között. Ez a mérkőzés pedig az egész életre szól, amiben együtt győznek, ha ápolják a kapcsolatot. Két megfontolást bízott Ferenc pápa az END közösség nemzetközi felelőseire. Az első a friss házaspárokra vonatkozik. Legyen gondotok rájuk, kérte a pápa, mert szükségük van arra, hogy felfedezzék a hitet házasságukban. Ma sokan úgy házasodnak össze, hogy nem értik, mi köze a hitnek a házasságukhoz. Talán mert senki nem tett tanúságot erről nekik a házasság előtt. Arra szólítalak benneteket, hogy segítsétek őket egy úgymond katekumenális folyamattal a hit újra felfedezésében, legyen a személyes életük vagy a párkapcsolat, hogy már kezdettől fogva megtanuljanak helyet adni Jézusnak, és vele együtt gondjaikba vehessék házasságukat. Az Équipe Notre Dame közösség és vele párhuzamosan a papok által folytatott munka keresztény közösségekben
Azért értékes, mert sok kis családegyházat hoznak létre, mint a hit égő lángocskáit, éppen az ifjú házaspárokból indulva. Ne hagyjátok, hogy otthonaikban felhalmozódjon a szenvedés és a magány okozta sebek. Segítsetek nekik felfedezni a hit oxigénjét, buzdított a Szentatya. A másik megfontolás az a közös felelősség, mely a házaspárok és a papok vállára nehezedik, az a fajta egymást kiegészítő szolgálat, amelyet az END mozgalomban betöltenek, és ami a két hivatás gazdagságát és létjogosultságát egyértelművé teszi. Ez segít felülemelkedni azon a klerikalizmuson, ami rontja az egyház termékenységét. Óvakodjatok a klerikalizmustól! És segíteni fogja a házas feleket, hogy felfedezzék, a házassággal egy küldetésre kaptak hivatást. Ők is osztoznak az ajándékban és a felelősségben, hogy a felszentelt papokkal együtt építsék az egyházi közösséget. Ferenc pápa végül a magánytól szenvedő családok javáról beszélt az Equipe Notre Dame közösség tagjainak, aláhúzva az otthoni közös ima fontosságát, küldetésüket pedig Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Karizmátokkal figyelmesen segítségére siethettek azoknak, akik erre rászorulnak, akik egyedül vannak, akik családi gondokkal küzdenek, és nem tudnak kivel beszélni róla, mert szégyellik, vagy elvesztették a reményt. Egyházmegyétekben meg tudjátok értetni a családokkal, hogy fontos egymást segíteni és hálóba tömörülni, közösséget építeni, ahol Krisztus lakhat az otthonokban és a családi kapcsolatokban. Az END az egyház által elismert nemzetközi katolikus házastársi mozgalom, mely 1938-ban jött létre Franciaországban, mára pedig az egész világon elterjedt. 50 ezer házaspár vesz részt benne, 10 ezer csoportban, 57 országban. Tagjai segítik a házaspárokat, hogy házasságuk szentségét a lehető legteljesebben tudják megélni, valamint tanúskodnak a világban a keresztény házasság szépségéről.
Róma ad otthont a sportról és a spiritualitásról szóló nemzetközi konferenciának. Mintegy 200 résztvevő gyűlik össze Rómában, május 16-a és 18-a között a Vatikán és Franciaország Szentszéki Nagykövetsége által a párizsi olimpiai játékok előtt szervezett Bevetem magam címet viselő nemzetközi konferenciára. A 2024-es párizsi olimpiai játékok keretében Franciaország Szentszéki Nagykövetsége és a Vatikáni Kulturális Dikasztérium május 16-a és 18-a között nemzetközi konferenciát szervez a sport és a spiritualitás témájában. A Bevetem magam elnevezésű rendezvényen mintegy 200 résztvevő lesz jelen. Hivatásos, paralimpiai, amatőr sportolók, nemzetközi sportszervezetek képviselői, sportklubok vezetői, továbbá sport, pedagógia, szociológia, antropológia, filozófia, teológia szakos egyetemi hallgatók, valamint a sportolók lelki gondozásában résztvevők, akik a kortárs társadalom egyik legtöbbet gyakorolt és követett kulturális tevékenységének spirituális vonatkozásait vitatják meg. A sportnak ugyanis mindig is volt kapcsolata az élet spirituális dimenziójával, ahogy azt Ferenc pápa is többször hangsúlyozta, jegyezte meg José Tolentino Mendonça bíboros, aki május 16-án megnyitja a konferenciát. Ha a sport történetére, az egyház történetével párhuzamosan tekintünk, akkor sok olyan pillanatot találunk, amikor a sport inspirációt adott és metaforája volt a keresztények életének, vagy maga a kereszténység gazdagította a sportot humanista látásmódjával, mondta a Kulturális és Oktatási Dikasztérium prefektusa az eseményről tartott hétfői sajtótájékoztatón, amelyen részt vett Florence Mangin, Franciaország szentszéki nagykövete is. A résztvevők megpróbálják megérteni, miért olyan népszerű manapság a sport, meghatározni a kockázatokat, felmérni jelentőségét egy testvéribb, toleránsabb és tisztességesebb társadalom építése szempontjából, és ezáltal felismerni, hogyan nyilvánul meg Isten a sportversenyeken. A rendezvény célja, hogy választ találjanak két alapvető kérdésre. Mit adhat a sport az egyháznak, és mit adhat az egyház a sportnak? Ezért választották a konferencia címének a bevetem magam kifejezést, mondta Mendonca bíboros. Az első napon, május 16-án az egyház és a sport kapcsolatáról tanácskoznak, magas szintű sportolók tanúságtételének, valamint néhány olyan konkrét lelkipásztori tapasztalat megosztásával, amelyek a sportot az evangélium szolgálatába állítják, az evangéliumot pedig a sport szolgálatába. A második napon, május 17-én az ember és a sport kapcsolata áll majd a középpontban, az olasz és francia egyetemek magasan kvalifikált előadóinak felszólalásaiban, akik a sportról pedagógiai, filozófiai, szociológiai és teológiai jelentőségük alapján beszélnek. A harmadik nap, május 18-a gyakorlatiasabb jelleggel rendelkezik. Egy szolidaritási sport eseményt rendeznek, egy testvériességi váltófutást, amelynek célja, hogy megmutassa a civil társadalomnak a sport társadalmi jelentőségét. A nemzetközi konferencián részt vesz a Ferences Mária Liga és a Bodon FC képviseletében Bodon Péter alapító, továbbá Magó Kinga, magyar sportpasztorációs referens, a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének elnöke is. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival az irgalmas szamaritánosról szóló példabeszéd tanításáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ez alkalommal egy történetet hoztam számotokra. Ez a történet Jézus egyik példabeszéde, amellyel az írástudókat és velük együtt bennünket is tanít. Egy farizeus azt kérdezi Jézustól, hogy mit kell tennie, hogy eljusson az örök életre. Szerintetek elképzelhető-e, hogy az írástudó, aki ugye a kor teológusa volt, egyházjogász, a Tóra erkölcsi tanításának szakértője, aki hivatásánál fogva nagyon jól ismerte a zsidó nép szent könyveit, ne tudta volna erre a kérdésre a választ. Ugye azt kérdezi, hogy mit kell tenni, hogy eljussunk az örök életre.
Hát Jézus tanításaiból biztosan gondolják, de szerintem még ők sem tudják felfogni magát az örök életet, ezért csak a tanításoknak megfelelően próbálnak élni és úgy cselekedni, és ezért talán ők el tudják képzelni jobban, mint mi esetleg.
Írástudók, tehát hogy valamit tudnak, tehát ők nagyon ismerik az Ószövetség szövegeit, a zsidó nép szertartását, vallási életét, hitéletét, a hitvitáit, az évszázados hagyományait. Gondoljatok bele, hogyha egy mai paptólnak tennénk fel ezt a kérdést, akkor joggal várnánk, hogy tudjon rá válaszolni? Hogy atya, hát hogy jutunk el az örök életre?
Hát igen.
Hát igen, ugye végülis ez a feladata egy papnak, egy vallási vezetőnek, hogy ebben segítse a híveket, hogy eljussanak az örök életre. Mit gondoltok akkor, miért kérdezte Jézust? Ez nem egy nehéz kérdés volt.
Hát mert lehet, hogy benne bízott annyira, hogy ezt tőle kérdezze meg, és hogy tőle tudja, vagy tőle kapjon választ.
Aha, talán kíváncsi volt, hogy hát, ha valami más választ kap.
Hát, és mivel ő Isten fia, valami megerősítést várt, hogy az a válasz, amit tőle fog kapni, az talán sokkal közelebb bi a Jóistenhez, mint az, amit egy írástudó, egy kevésbé úgymond megbízható forrásból tud.
Nagyon megbíztok ebben a farizeusban. Ennek a szónak van egy kicsit pejoratív értelme, nem a magyar nyelvben. Nem biztos, hogy ilyen jó szándékú volt ez a kérdező. Majd mindjárt kiderül. Lehet, hogy nem is annyira Jézusra volt kíváncsi. No, egyrészt ez a kérdés ugye érdekes, mert hogy ami szituációban ez a történet van, vagy olvassuk, az igazából egy ilyen teológiai hitvita. Írástudók, farizeusok vitatkoznak a hittük egy-egy kérdéséről, és ott van köztük Jézus is, mint tanító. Tulajdonképpen kicsit vizsgáztatják is. És érdekes, mert ez a kérdés igazából nem egy elméleti kérdés, ugye nem egy ilyen filozófiai elvont valamire kérdez rá ez a farizeus, hanem egy gyakorlati választ vár. A farizeus arra kérdez rá, hogy mit kell cselekedni, mit kell tenni. Másrészt viszont ez, ahogy mondtuk, olyan furcsa kérdés, kicsit olyan kamu kérdés, vagy beugrató kérdés. De ahogy mondtam, akkorban ez általános volt, szokás volt, hogy a hitismerői, a hittudósok próbára tegyék egymást, vagy túl nehéz kérdésekkel egymást lehetetlenné akarják tenni, hiszen ez kicsit egy ilyen tekintélypróba is volt, hogy vajon melyik vallási vezető, vallási tanító az, akinek a legnagyobb tekintélye van, a legelfogadottabb, és Jézust is így vizsgáztatják, próbálgatják, vajon mit tud ez a fiatal tanító. Ugye az a kérdés, amit feltesznek neki, hogy mit kell tennünk, hogy eljussunk az örök életre. Jézus helyében ti mit válaszolnátok? Mit tegyünk, hogy boldogok legyünk, hogy a mennyországba jussunk? Ugye ez egy örök kérdés, hogy hogyan legyünk boldogok, hogyan legyen teljes az életünk.
Hát, hogy mindig szeressünk, és mindig jót cselekedjünk másokkal és magunkkal is. Szerintem, hogy becsületesek legyünk. Hát, hogy ne legyünk önzőek, hanem másokra is fordítsunk kellő figyelmet. És valamennyire példát is kell mutatni azzal, ahogy élünk.
Igen, igen, igen. Körülbelül ugye ezeket mondanánk a gyerekeinknek is, hogyha megkérdeznék tőlünk, hogy anya, hát mit tegyek, hogy boldog legyek? Mit tegyek, hogy a mennyországba jussak? No, Jézus erre a kérdésre a kor teológiai vitáinak megfelelően furfangosan egy kérdéssel válaszol. Azt kérdezi, hogy hát mit szab meg a törvény? Hogyan olvasod? Ugye egyrészt a kérdező farizeusnak a figyelmét a törvény szövegére hívja fel, amit nyilván ismer. Másrészt ugye az kérdése, hogy te hogyan értelmezed, hogyan gondolod, a törvény értelmezésére is gondolít, vagy felhívja a farizeus figyelmét. Hogyan válaszol a farizeus erre a kérdésre?
Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat.
Pontosan, ugye felmondja igazából a leckét, elmondja, hogy hogyan szól Isten parancsolata. No, ugye az az érdekes, hogy igazából, amit a farizeus válaszolt, amit ő a törvényekből kiolvasott, mint talán legfontosabb parancs, és az a válasz, amit ti adtatok meg, ugye így beszéltetek a példaadásról, a szeretetről, az önzetlenségről, igazából megegyezőek. Azt gondolom, hogy mindnyájan azt mondtuk, hogy a mennye és a földi boldogságunk igazából a szeretetünkön múlik. A szeretet fogalma azonban akkor sem és most sem volt egyértelmű. Úgy, ahogyan mi, a kor zsidó emberei is kibúvókat kerestek a szeretet parancsa ellen. Az előző adások során mi is feltettük ezeket a kérdéseket, hogy kell-e szeretnem a számomra nem szimpatikus embereket, meg kellene bocsátanom az ellenségemnek, mindenkivel szemben kedvesnek kell-e lennem, és sorolhatnánk. A farizeusok is vitatkoznak a parancsok prioritásáról, a fontossági sorrendről, és az Isten akaratát összefoglaló legfontosabb parancsról is. Vagy például nem volt egységes álláspont abban a kérdésben, hogy amely aztán majd ebben a történetben is szerepelni fog, hogy kit tekinthetnek fele barátnak. Szerintetek miért kérdez tovább a farizeus? Mert ugye itt ennek a vallási vitának nincs vége, volt egy elhangzott egy kérdés egy másik kérdés, de hogy elhangzott igazából a korrekt válasz is. A farizeus mégse elégszik meg vele. Pedig mondhatnánk, hogy hát ő maga mondta a választ. Mit gondoltok, hogy miért nem? Miért nem zárjul le itt a vita?
Hát mert ugyanúgy próbálja folytatni azt, hogy próbáljon fogást találni Jézuson, hogy egy cselesebb kérdés, tehát hogy ugyanúgy folytatja, hogy kicselezze, úgymond.
Igazából látja ő is, hogy ez egy nem túl nehéz kérdés volt, úgyhogy szinte magát is igazolja, amikor tovább kérdez, hogy akkor most már tényleg kérdezek egy furfangosabbat, amire nehezebb lesz válaszolni. Az írástudó ugye igazolni akarja magát, hiszen ne felejtsük el, hogy ez egy szakmai vita tulajdonképpen, szeretne egy fogáskérdést feltenni Jézusnak, amire Jézus vagy nem tud válaszolni, vagy nem jó választ fog majd ráadni. A farizeus úgy viselkedik, mint egy kekeckedő vizsgáztató. És úgy érezzük, mintha nem is maga a válasz érdekelni, hanem inkább Jézus személye. Vagy ahogy mondtuk, a saját tekintélye, hogy jól jöjjön ki ebből a vitából.
Thank you.
A történetet ugye olvastuk, szerintetek végül is Jézus átmegy a vizsgán, tud majd olyan választ adni, amellyel egyben le is zárja a vitát?
Hát a példabeszédével igazából egy konkrét, kézzelfogható bizonyítékot mond, és azzal igazából nem tud már kötözködni a farizeus. Tehát, hogyha már ott van a bizonyíték, az nehéz még tovább cáfolni.
Igen, 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 igen. Azt gondolom, egy olyan megoldást talál Jézus, annyira váratlan fordulatot vesz ez a szakmai vita ezzel a történettel, hogy beléfagyott a kérdés a farizeusba. No, mielőtt Jézus válaszára és erre a történetre rátérnénk, érdemes még megvizsgálnunk a farizeus következő kérdését. Ugye a farizeus arra kíváncsi, hogy ki a fele barát. A vita a fele barát szó értelmezésére fordul. Jézus korában ugyanis a fele barát szó jelentésköre vitatott volt. Általános értelemben a zsidókat és a mózesi törvényt megtartó őket tekintették fele barátoknak, ugyanakkor az idegen népeket, a pogányvallásúakat nem tekintették fele barátnak. És nem tekintették, így aztán fele barátnak, ugyan majd a történetben szereplő szamaritánusokat sem. Sőt, úgy tekintettek rájuk, mint akik elhagyták az igaz hitet, pogány szokásokat vettek fel, szakadároknak, eretneknek tartották őket, és kifejezetten ellenséges volt a két nép viszonya. Ebből adódik majd Jézus példabeszédének különlegessége és a pikantériája is. A fele barát szót hallva, ti kire gondoltok?
Hát ez érdekes kérdés, mert számomra a fele barát az már inkább mindenkire kiterjed, és minden embertársamat fele barátomnak tekintem, viszont nem feltétlenül szeretem minden embertársamat úgy, mint önmagamat. Tehát nekem ebben egy kicsit egy ilyen ellentét van, de ez nem feltétlenül így a helyes.
Ezért beszélünk róla, mert hogy ezt mindjárt máshogy éljük meg.
Hát én fele barátomnak leginkább az ismerőseimet tartom, akikkel nem feltétlenül egy baráti, egy közeli baráti viszonyt tartok, hanem kicsit egy ilyen felszínes, egy ilyen szia, remélem jól vagy, tehát egy ilyen tényleg csak, hogy egy ismerősök vagyunk, nem vagyunk rosszba, mondhatni jóban is vagyunk. Én őket tartom fel a barátaimnak.
Igen, ezt rúgjad, hogy félig barát, félig nem.
Igen. Én is ugyanígy vagyok vele, mint Eszti, hogy én is így az ismerőseimet, akikkel nagyon nem tartom a kapcsolatot, de hogyha találkozunk, akkor érdeklődünk egymás felől.
Uh-huh. Én is ezt gondolom, viszont Lucával is egyetértek, hogy nem feltétlenül szerettem a fele barátomat úgy, mint önmagamat.
Ezt hogy érted?
Hát, hogy például akivel csak így köszönő viszonyban vagyok, őt nem biztos, hogy teljesen ismerem, meg szeretem és el vagyok vele.
Hogy tudnánk ezt a szót helyettesíteni, hogy fele barát? Itt a Luca igazából már mondott egy jó alternatívát rá.
Te az embertársaink?
Uh-huh. Igen, 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 embertársaink. No, ugye, tulajdonképpen ez a kérdés, amit itt mi is felteszünk, hogy kit kell szeretnünk, szeretnem kell-e, és erről már beszéltünk, az illetőt, hogyha csak annyira nem közeli ismerősöm, vagy távoli ismerősöm, vagy éppen ha az ellenségem, vagy szeretnem kell-e akkor, amikor éppen beteg vagyok, nagyon fáradt vagyok. Végülis a fele barátról szóló vita, gondolkodás mögött arra a kérdésre keressük a választ, és az irgalmas szamaritánus történet arról fog majd szólni, hogy kit is kell szeretnünk. Ugye erről a fele barátról vagy embertársról. Jézus a farizeus kérdésére, ki az én barátom, fele barátom, ahogy mondtuk, egy történettel fog válaszolni, az irgalmas szamaritánus történetével. Arra kérlek benneteket, hogy mindenki válaszol egy-egy szót, kifejezést a történetből, ami valamiért megfogta őt. Olyan is lehet, amit nem értetek, vagy nem értetek vele egyet. Viki a fele barát szót választotta.
Hát én azért választottam, mert igazából tényleg érdekes és elgondolkodtató, hogy valójában ki is a mi fele barátunk.
És találtál valami választ? A történet segítségével?
Hát igazából azok jutottak eszembe, amiket az előbb megbeszéltünk.
Köszönöm szépen, Viki. Luca, hogy nagyon különleges tud választottál igazolni.
Hát én azért választottam ezt, mert szerintem ez még a mai napig is egy elég jellemző. Hát lehet ez probléma is az életünkben, hogy mindenképpen igazolni akarjuk magunkat, és sokszor nem is veszük figyelembe mások véleményét, hanem csak a saját igazunkat, vagy tehát csak azt akarjuk bebizonyítani, hogy nekünk igazunk legyen, és ez az önzőség szerintem egy rossz dolog.
Eszter, te is a fele barát szót választottad.
Igen. Hát nekem eleve, hogyha mások így elsőnek is olvasom, vagy bárki olvassa, olyan érdekes szó lehet, mert tényleg elgondolkodható, hogy mit vagy kiket akar az, hogy fele barát, mert tehát kicsit, hát eléggé érdekes egy szó. És én arra jöttem rá, hogy igazából tényleg mindenkire is, vagy ahogy mondtam én, hogy az ismerőseimre, de igazából így az embertársainkra már fele barátainként tekintünk rá, sőt, igazából úgy is kéne, mert ugye mindenkivel kedvesnek kell lennünk, hogy először is találkozunk valakivel, és szerintem eleve, hogyha valaki újat ismersz meg, már akkor is már a fele barátod.
És ismerve a történetet, meg a történet tanúságát, ami végül is választod erre a kérdés, hogy ki a fele barát, akkor ki a fele barát?
Aki gondoskodott róla.
Igen, igen, illetve megfordítva, mert ez a történet kicsit ilyen tükörként működik, az az én fele barátom, aki gondoskodásra szorul, akinek szüksége van rám. És akkor ez a történet igazából egészen kitágítja ezt a kört. Van olyan ember, aki nem fele barátom?
Talán az ellenségeink, de szerintem még ők sem, mert szerintem erről már beszéltünk valamikor, hogy az ellenségeinket sem teljes szívből utáljuk őket, vagy ilyesmi. Tehát szerintem, hogyha ők is ugyanúgy segítségre szorulnának, vagy gondoskodásra szorulnának, szerintem ugyanúgy segítenénk rajtuk. Az már más kérdés, hogy ők is rajtunk-e. Ez nézőpont kérdése, de én például őt akkor is vele barátomnak tartanám, mert segítenék neki, gondoskodnék róla, hogyha kell.
Igazából ebből a történetből megismerjük az áldozat személyét, tudunk róla valamit? Hogy ő kicsoda, micsoda?
Ha.
Semmit, ugye? Semmit, tényleg. Magát az eseményről is nagyon szűk szavúan ír az evangélium. Tényleg, mint egy, pedig ki lehetett volna színezni, ugye? Tehát olyan érdekes, hogy nem cél az, hogy érzelmi reakciókat váltson ki belőlünk, ugye? Hogy így megrendüljön a szívünk. Eszter, te pedig azt választottad, hogy viseld gondját.
Hát azért választottam, mert ez a viselt gondját emberek közti kapcsolatban nyilvánul meg, és szerintem ez fontos akkor is, ha szeretjük az illetőt, meg akkor is, hogyha nem ismerjük például. Tehát ez a gondoskodás, ez szerintem fontos, és a történetben is van, hogy ugye az embert véresre verték, és elsétáltak mellette simán, hogy nem ismerjük, de azért segíthettünk volna, vagy segíthettek volna rajta. Tehát így gondoskodhattak volna rajta. Vagy róla. És szerintem ez fontos.
Mondtad, hogy ugye gondoskodhattak volna, ráadásul akik ugye elmentek mellette, nem voltak akárkik. Ugye egy pap, meg egy levita, nem egy egyszerű akármilyen ember, egy zsidó ember akár, vagy bárki, hanem Isten szolgái voltak, akiknek igazából a zsidóság körében is külön feladatuk, tehát hogy nekik pont azért, mert hogy közelebb állnak Istenhez, az emberekhez is közel kell állniunk. Nekik feladatuk lett volna, hogy segítsenek. Vajon miért nem segítettek?
Talán egy egyszerű ember volt, és nem ismerték, és ezért.
Lehet, igen, nem ismerték.
Hát, vagy más lehet, hogy valami rosszat tett, és lehet, hogy úgy gondolták, hogy nem is az, hogy megérdemelte, amit kapott, hanem, hogy nem is tudom, tehát lehet, hogy rossz embernek nézték őt.
Igen, azt gondoltak, ez egy balhés figura, nem? Hát most egy jól öltözött embert nem fognak itt agyon venni. Egyébként ez egy olyan útszakaszon játszódik, amit ez a történet, ami egy viszonylag rövid út volt, de a terepviszonyok is elég meredekek voltak, meg ez egy kifejezetten veszélyes út volt. Tehát, hogy így gyakoriak voltak az ilyen rabló támadások. Úgyhogy nem kellett ez rossz embernek lenni, vagy ilyen balhés embernek, hogy valaki bajba keveredjen.
Hát, vagy egyszerűen csak nem volt vallásos, vagy tudták, hogy ez másik valláshoz tartozik, és nem tudom, erről már hallottam, hogy sokszor előfordult, hogy nem azonos vallásúakat így elítélték, vagy így.
Igen, ez is lehet, igen. Viki, neked van valami ötleted?
Hát, vagy csak nem érdekelték, hogy ott fekszik, csak elhaladtak mellette, és nem foglalkoztak vele.
Ugye mondhatnánk, hogy nem vették észre, vagy hogy nagyon siettek, nem? Ami fontos dolguk volt. Én azt a szót választottam, hogy szíve. Ez olyan szöveg összefüggésben van, hogy a szamaritánusnak megesett rajta a szíve. Számomra ez egy ilyen kulcs szó ebbe a történetben, mert ugye látjuk, hogy a két előző ember is ugyanott járt, ez a szamaritánus. Sőt, írja is a szöveg, hogy látta őt, hogy mind a ketten látták ezt az embert, hogy nem arról van szó, hogy annyira, nem tudom, gyorsan robogott a szamaruk, vagy nem tudom, hogy nem vették észre, hanem hogy nem álltak meg. És hogy ez a szamaritánus is látta, de hogy igazából, hogy amikor meglátta ezt az embert, akkor ő nem a szemével látta meg, mert a többiek is látták a szemével, hanem igazából a szívével. És ez olyan, nekem erről eszembe jutott rögtön, hogy jól csak a szívével lát az ember. És hogy talán a jó döntéseket is a szívünkben hozzuk. Ugye ennek a történetnek az egyik érdekessége, ez a nézőpontváltás, hogy a kérdés az, hogy ki az én fele barátom, de a történet végén igazából úgy fogalmazódik meg ez a kérdés, hogy ki a bajba jutott embernek a fele barátja. Hogy mit gondoltok, van ennek jelentősége a történetben?
Szerintem van. Mert ez a történet így azzal azt mondja, hogy nem kéne, hogy ítélkezzünk mások felett, akár a hitük, akár bármi miatt is, mert történetben ő se tette, tehát ő is ítélkezhetett volna a bajba jutottal kapcsolatban, hogy mi van, hogyha hívő, akkor én nem is segítek neki inkább, mert miért tenném, hanem csak tényleg a szívére hallgatott, és a szívével cselekedett, és segített neki.
No, adásunk végén Teréz anya szavaival forduljunk az Úr felé. Segítsen minket fele baráttá válni, hogy az irgalmas szamaritánus példáját követve észrevegyük azt, akinek segítségre van szüksége, elinduljunk a szükséget szenvedő felé, és magunkról elfeledkezve önzetlenül tudjunk cselekedni.
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek. Ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét. Ahol egyenetlenség, oda egyetértést. Ahol tévedés, oda igazságot. Ahol kételj, oda hitet. Ahol kétségbeesés, oda reményt. Ahol sötétség, oda fényt. Ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, mint hogy vigasztra várjak. Inkább én törekedjem megértésre, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább én szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfeledve találjuk meg magunkat. Ha megbocsájtunk, nekünk is megbocsájtanak. És ha meghalunk, azzal ébredünk az örök életre. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Ósolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják James Herriot, az Állatorvos is ember című írásának 7. részét. Ezt követően Kapcsolj rá címmel egyházi könnyűzenei műsorunkat sugározzuk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval 2 óra 5 perctől Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban szó lesz a Gondos Óra programról, az önkéntes tűzoltók munkájáról és az Európa Parlamenti választás tétjéről. 3:05 kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben a napóleoni kor Franciaországáról és egyházáról Budapéter atya teológiai tanárral beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Nem nevezlek titeket többé szolgáknak, hiszen a szolga nincs beavatva ura dolgaiba. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtatokra adtam, amit atyámtól hallottam. Olvasom a János evangéliumban. Az az ember, aki csak a maga boldogságára törekszik, rossz. Az is rossz, akinek végső célja az emberek jó véleménye. Az az ember erényes, aki mások boldogságára törekszik, az az ember nagy, aki Isten felé törekszik. Az ártatlan, igénytelen egyszerűség út, mely a másik ember iránti nyíltsághoz vezet. Mivel a Krisztussal megvalósult béke a fele barátoddal való békességet is magába zárja, békülj ki vele, s tedd jóvá, amit jóvá kell tenned. Légy mindig kész a megbocsátásra. Ne hagyd magad ellenszenv által irányítani, természetes hajlamod azt csugalhatja, hogy embertársadat egy rossz napja alapján ítéld meg, hogy örülj azoknak a hibáknak, amiket másban észreveszel. Te ehelyett engedd magadat elragadni a mindenkire irányuló jóindulat bőségétől. A szeretet mélye és hitelesítője, a szeretetet kifejező és megvalósító föltétlen bizalom. Aki szeret, az föltétel nélkül a másikra bízza magát. Miért mondottad, Uram, hogy szeressem minden ember testvéremet? Megpróbáltam, s íme megrettenve hozzád menekülök. Minden irányból jöttek, nem is jöttek már egyedül, az egész világot vonszolták maguk mögött. Ne félj semmitől, szól az Isten, mindent elnyertél már, mert miközben az emberek betértek hozzád, én a te atyád, én a te Istened, a soraik közt besúrantam magam is.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehet midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen,